és várom Istenünk, testvéreink, Isten tiszteltünk elején a 385-ös számú éneket énekelt az EKE énekeskörből. Szentlélek nevében. A 398-as számú éneket fogjuk énekelni liturgiaként.
Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Magasztaljuk az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Megkönnyörült rajta, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, a mai vasárnapra, Szentháromság ünnepe után, 14. vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 17. részében, a 11. verstől a 19. versig a következőképpen. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Isten, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek! Mai Isten tiszteletünkön amerikai testvérek vannak itt közöttünk, és ők is fognak szolgálni, úgyhogy kérném őket, please come and please introduce your group and say.
Silk, Cali Mazsók, Amerikában, Illinoisban, élek, Vémos, Magyarországon, Szegeden élek. Jó napot, Sydney, Bajok, Magyar, Tanok?
Tanok.
Szia, Anna vagyok, amerikai ban, Florida ban, de most Moro, Jasson, Pilis ban, Ele.
Hello. Nadum, John, Wisconsin, Bahn, Elik.
Is John, Serbia, Bahn, Les. Is Serbul, Tamul,
Mosh. Yonapok, Anaven, Jonathan, America, Bahn, Washington, Bahn, Elik, Demosh, Major Orsa, Golan, Sarvash on Elik.
Yorgelt, Tabby Vajok, Minnesota Ban, Elek, Demos, Nira Chadla,
Yonapot, Jesse Vajok.
Is Jesse Serbia Ban Les, is Beograd Ban.
Yonapot, Tina Vajok.
Tina
Serbia. Anavem Taylor, New Yorki élek, de most Budapesten élek, magyarul tanulok.
Jó napot kívánok. Nevem Tony, Minnesota-ban élek, de most Magyarországon Nyírházán élek, Tabby a feleségem.
Köszönjük szépen, Zach vagyok, és általában a feleségem is, de most Budapesten, mert a Rachel a feleségem lelkésznő, és az angol nyelvű Isten tisztelet szolgálat ma reggel. Szeretnék énekelni nektek, és ezt egyházi éneket a neve Down to the River, és ez a nagyon különleges éneket, hogy az afrikai, amerikai tapasztalat jön, és arról az amikor az emberek rabszolgálságtól menekül, és az a folyóban nem csak a lehetőség szabadságra, de van a téma arról az a keresztelő, és az új élet Krisztusban is. Én most énekel. So, first verse is
Sisters,
brothers,
children.
All right. I went down to the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. pray. As I went down to the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down to the river to pray. As I went down to the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, children, let's go down, let's go down, come on down. Oh, children, let's go down, down to the river to pray.
Thank you very much, and we are going down to the river to pray for you, and we hope you will find your place in Hungary and in Serbia, and you will find God's face here in churches and there, and you may work for His glory here, and we pray for you. And we have good experiences about volunteers here in Nyírtelek, so good memories. So God lead you in this service. Thank you very much. És még egy szolgálatot fogadjunk szeretettel. Testvérek köszöntik a születésnaposokat. Fogadjuk ezt nyitott szívvel.
A bibliafa virágzik, és gyümölcsöt terem a legnagyobb szárazság idején is.
A bűnök győztes.
A legyőzötteknek, nem a raboknak, hanem teszi szabaddá.
A Biblia hajó.
Sohasem fut zátonyra, és utasait biztonságosan célba viszi.
A Biblia tolmács.
Sok nyelven tolmácsolja Isten akaratát.
A Biblia híd.
A mulandóságból az örökké valóságba vezet.
A Biblia bíró.
Személyválogatás nélkül igazságosan ítél.
A Biblia világosság.
A legnagyobb sötétségben is átható.
A Biblia az a könyv,
amelynél jobbat nem lehet írni.
A Biblia térkép.
Isten országa megismerhető belőle.
A Biblia útmutató.
Aki ráfigyel, nem téved el.
A Biblia tárcső.
A messze jövőbe lehet látni.
A Biblia eke.
Már sok kemény szívet megmunkál.
Az a bivalat fegyver.
Amellyel a bűn megölhető.
A Biblia az út.
A Golgotán át a dicsőségbe vezet.
A Biblia a vonat.
Az utat, a mennybe, utast a mennybe szállítja.
A Biblia ellenőr.
Mindenkit figyelmeztet.
A Biblia ellete.
És értéke is örök.
A Biblia égető víz.
Üdítő levegő.
A Biblia nap.
Világít és melegít.
A Biblia enyém is, a tiéd is.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Szeretnék egy pár gondolatot elmondni, ami a héten történt, és hogy mit jelent a Biblia és az éneklés számomra. Legelőször is egy igét szeretnék elolvasni, amit nagyon szeretek és tisztelek. A Jób 19.25. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és szinte ebbe minden benne van. Hálás vagyok, Uram, hogy kaptuk tőled a Bibliát. A te tanításod, köszönöm, a testvéretet, a gyülekezetet, a családunkat, amit tőled kaptunk. Az asszony testvéreket, akikkel jó közösségben lenni, együtt énekelni, mint a héten is, szerdán, voltunk egy temetési Isten tiszteleten. És megtapasztalhattam, hogy a temetés is lehet jó közösség, és lehet sokat énekelni. És olyan jó volt, hogy együtt énekelhettünk. Mert olyan ritka az, hogy például egy temetésen énekelnek ketten, hárman, vagy esetleg csak a lelkész meg a kántor. És itten szinte nem is lehetett tudni, hogy mi van, mert mindenki szívesen énekelt, és sokan énekeltünk. És ez volt a nyíregyházi gyülekezethez. Nem is hozzánk csak annyiból tartozott, hogy evangélikus, és Zsuzsika néni sokszor volt hozzánk. És jó volt ezt megtapasztalni, és testvérként család és gyülekezet mellé állni. A szívem kedves éneke is az, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és hajléka készen vár rám. Volt egy régebbi tapasztalatom is, 10 éve talán, vagy talán több is. Anyukám szívesen énekelgetett velünk, egyházi énekeket is. Mikor még egészséges volt, sokat énekeltünk egy éneket. Később rossz állapotba került, mégsem, meg sem ismert minket, de nem felejtette el az éneket, amit sokszor énekeltünk, és úgy mondta, hogy kedvenc éneke volt. Ez pedig az, hogy a keresztfához megyek. És ez is egy bizonyságtétel volt már az én részemre is, hogy ott van lehetőségünk lenni, és olyan jó együtt énekelni. Megtapasztalhattuk most az amerikai testvérektől is, hogy milyen jó, mert az teljesen feldobja az embert, hogy énekelhetünk együtt. Mint ahogy ők is sokfelől jöttek, és tudtak együtt énekelni. Én hálás vagyok ezért, hogy itt tudok lenni, hogy el tudunk jönni először is, másodszor, hogy láthassuk és hallhassuk az énekeket és az igéket. Amen.
Szeretnénk kérni, hogy aki az elmúlt hónapban született, álljon fel és fogadja szeretettel a gyülekezet ajándékát és köszöntését. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 287-es számú éneket az EKE énekes könyvén. Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, ami megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott levelében, a 2. fejezet 10. versében a következőképpen. Titeket is életre keltett, amikor halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett,
minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Kedves testvérek, kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Ebben az üzenetben szeretném megerősíteni Pál apostol az efezusiakat rögtön már itt a levél elején. És hogyha ezt a mondatot elmondjuk az utca emberének, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által, akkor lehet, hogy csak néz ránk. És azt mondja, hogy miről beszélsz? Azt se tudom, hogy miről van szó. Ez nekem kínai, amit mondasz. Pedig hát Istennek ez az üzenete most is, a 21. század emberének, a ma emberének is, és magyarázni kell ezeket a szavakat, mert nem használjuk ezeket, vagy nem úgy használjuk, ahogyan a Szentírásban, ezt Pál apostol használja, ahogyan a Szentírásban használatos ennek az értelme. Nem árt ezt átgondolni, hogy mit jelent. Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Annak sem árt, aki ezt már jól tudja, hogy mit jelent. Nem csak tudja, hanem megtapasztalja, és ebből él. Annak pedig még inkább, aki még nem érti ezt. Aki még nem hiszi ezt. Mert ez az egyik legfontosabb ige a Szentírásban, ami tömören összefoglalja az Isten akaratát velünk, az Isten tervét. Ezzel kezdődik, ugye, hogy kegyelemből. És hogy mit is jelent a kegyelem, ezt is sokszor már tisztázni kell, ugye ki az, aki kegyelmet kaphat, az az ember, az a bűnös ember, akit elítéltek. És ez a bűnös ember, hogyha kéri, akkor kaphat kegyelmet. Ugye ez világi szinten is működik. Magyarországon ugye a köztársasági elnök az, aki kegyelmet adhat azoknak, akiket valamilyen ügyben elítéltek. És lehetett olvasni a hírekben, hogy idén, március végéig senki sem kapott kegyelmet. Egyébként több százan szoktak kegyelmet kérni évről évre, és mindössze néhány tíz ember az, aki kegyelmet kap. De aztán lehetett utána olvasni később a hírekben, hogy volt, aki kegyelmet kapott, ugye Gerjéb Ágnes például kegyelmet kapott, nem kellett letölteni a rászabott börtönbüntetést. És hát persze világi szinten lehet azon vitatkozni, hogy na akkor ki bűnös, meg ki nem bűnös, meg ügyvédek, meg ügyészek, viaskodnak, bíró dönt ebben a kérdésben. De ugye az Isten előtt nincs vita lehetőség. A Szent Isten jól látja a mi helyzetünket, és tudja, hogy ki miben vétkes és milyen bűnünk van. És hát Pál ennek a szakasznak az elején a bűnről beszél. És hogyha végig tekintünk az emberiség történetén, akkor vannak olyan időszakok, amikor az ember szembesül nagyon erősen a bűn hatásával, azzal, hogy bűnös ez az emberiség, hogy vele ég romlott. Ilyen időszakok voltak például a világháborúk, amikor azt kellett látniuk az embereknek, hogy borzasztó, hogy mit tudunk művelni. És sokszor Isten ezeket a szörnyű dolgokat is felhasználta arra, hogy megragadjon embereket, és ebben a kétségbeesésben szólhatott az evangélium, és történt ébredés hazánkban is. És valamennyire hasonlít ez a korszak is, amiben mi élünk erre, hogy szembesülünk a bűnnel. Talán minden korszaknál jobban eljutnak hozzánk a hírek, hogy miféle bűnök, miféle nyomorúságok vannak ebben a világban. Olvassuk a híreket, vagy nézzük a tévéhíradót, akkor jönnek egymás után, hogy megölte, megerőszakolta, feldarabolta, és lehetne sorolni a szörnyűségeket. Szinte nap mint nap hallunk ilyeneken. És általában belátja az ember azt, hogy hát igen, bűnös az ember. De itt az a kérdés, hogy közöttünk vannak-e bűnösök? Ki a bűnös közülünk, akik most itt vagyunk ebben a templomban? És Pál, a főként talán pogány háttérből származó efezusiaknak írja, hogy halottak voltatok bűneitek, vétkeitek miatt. Nagyon drasztikusan fogalmazza ezt meg, hogy halottak voltatok. És itt ugye, amikor vétkekről van szó, akkor itt gondolhatunk arra, hogy mikor valaki elvét valamit, elront valamit, hibás lépést tesz, átlép valamilyen határt. És a bűn szó pedig arra utal, amikor egyszerűen elvéti az ember a célt. Rossz irányba halad. És ezekben a szavakban benne van az is, amikor valaki direkt tesz valamit, és benne van az is, amikor egyszerűen elmulasztunk valamit. Talán észre se vesszük, hogy bűnt követünk el. És nagyon keményen fogalmaz Pál, azt mondja, hogy halottak voltatok. És mit is jelent ez? Mert ezt is magyarázni kell, hiszen hogy mondhatja az ember a másik ember azt, hogy halott, amikor szemmel láthatólag él. Sőt, él és virul, hisz lehet valaki nagyon erős, nagyon okos, kiváló személyiség, tündöklő elme. És mégis, hogyha Jézus nélkül éli az életét, akkor Isten azt mondja rá, hogy halott. És ezt úgy kell értenünk, hogy lelkileg halott. Elszakadt az élő Istentől, az élet forrásától. És éppen ezért a halál állapotában van. És ez az állapot kinek így, kinek úgy mutatkozik meg az életében. Hogy átlépek normákat, hogy elvétem a célt, és azzal szembesülök, hogy nem vagyok jó, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem vagyok jó férj, hogy nem vagyok jó feleség, nem vagyok jó szülő, nem vagyok jó gyermek, nem tudom jól végezni a munkámat. Még ha igyekszem is, még ha akarok is, még ha az Isten törvényét is komolyan veszem, és ahhoz próbálom igazítani az életemet, azzal kell szembesülnöm állandóan, hogy nem tudok megfelelni ennek. Nem vagyok jó. És ebben nincs kivétel. Ugye itt a pogány hátterűeket emlékezteti erre Pál, hogy hát halottak voltatok, honnan hozott ki benneteket az Isten? De aztán beszél önmagáról is, önmagukról is, mint zsidókról, és úgy általában az emberiségről. De még ne lépjünk tovább, itt a pogány hátterűeknek azt mondja, hogy hát a világ életmódja szerint éltetek. Ma talán mondhatnánk azt, hogy a divat szerint, a trend szerint, és hát ma az általában vett divat, hogy Isten nélkül rendezkednek be emberek ebben a világban. Mintha ő nem is létezne egyáltalán. Megállapítják, hogy Isten nem is volt szükséges ahhoz, hogy ez a világ létrejöjjön. Persze ez csak filozófia, ez nem tudomány, de a tudomány köntösével hozzák ezt elénk. És azt is mondják, hogy hát nekem nincs szükségem semmire, senkire, hát megoldom én a dolgaimat. Aztán persze krízis helyzetbe jut az ember, akkor keres, és de jó, hogyha ilyenkor az evangélium jut el hozzá, hogy az Isten szeret, hogy az Isten tud rajta segíteni. És hát ebben az állapotban vagyunk, ebben a világban élünk, ahol az Istent egyre inkább kizárja az ember az életéből. És ezáltal eltűnnek normák, eltűnnek alapvető határok, és kicsúszik az ember lába alól a talaj. És aztán Pál folytatja, és azt mondja, hogy igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, és ez a megfogalmazás is olyan titokzatosnak tűnik, miről beszél itt Pál, illetve kiről beszél? Nem másról, mint a sátánról. Akit komolyan kell venni, hogy létezik. Attól, hogy nem láthatjuk őt sem, egy valóságos személy, és a munkáját, a munkájának eredményét, azt viszont látjuk, azzal szembesülünk nap, mint nap. És vannak, akik közvetlenül is megtapasztalják az ő erejét, az ő hatalmát. Amikor belemennek különféle okkult praktikákba. És itt lehet hozni példákat, amikor valaki szellemidézést folytat, vagy halott idézést. És sokszor ilyen ártalmatlannak tűnő dolgok vannak itt, amire azt mondják, hogy jó, hát ez csak sport. Hát én csak sportolok, amikor jógázok, sportolok, amikor karatézom. Aztán, hogy milyen erőket hívok itt segítségül, meg miért kell meghajolnom a terem szelleme előtt. Hát az csak egy ilyen kis formaság. Vagy ez csak gyógyászat. És ott van az akupunktúra, vagy ott van a reiki. És sokszor arra hivatkoznak, hogy hát ez működik. És hát meggyógyulnak emberek akár. Igen, de milyen áron? Igen, de milyen háttér van e mögött? Mi az, amivel fizetek azért, hogy én nekem esetleg egészségem legyen? És aztán jönnek a különféle szörnyű következményei mindennek, amikor emberek indokolatlanul félnek, rettegnek, és nem tudják, hogy miért. Látnak különféle dolgokat, hallanak hangokat, és nem is mernek akár ezekről beszélni, mert azt mondják rájuk, hogy hát nem normálisak, megbolondultak. És sokszor lehet azt is hallani, hogy ha lelkészekhez fordulnak ilyen problémákkal, akkor rögtön kétségbe esnek, sokan azt mondják, hogy hát azt se tudjuk, hogy ezzel mit kezdjünk, és rögtön továbbítják, hogy na hát menjen a pszichológushoz, menjen a pszichiáterhez, és lehet, hogy adott esetben tényleg szükséges pszichiátriai kezelés is. De meg sem próbálják, hogy átbeszéljék, hogy van-e valami ilyesmi a háttérben. Volt-e ilyen, hogy próbálkozott ilyen praktikákkal, belement, ráment ilyen területre? Mert ilyenkor elegendő lenne az, hogy leborulni az Úr elé. Megvallani, megtagadni ezeket az ördögi dolgokat. És milyen sokszor lehet azt tapasztalni, hogy egyszerűen megszűnnek ezek a jelenségek. Ez a borzasztó félelem. Mert Jézus átveszi az uralmat. Mert ő nem a félelemnek a lelkét adja, hanem az erő, a józanság lelkét. És meg tud szabadulni az ember ezektől a megkötöttségektől, ahogyan megtapasztalhatták ezt ott az efezusiak is. Mert erre emlékezteti őket Pál, hogy ti magatok ebben voltatok. A világi dolgokban, a világ sodrásában és a sátán megkötözöttsége alatt. De nem csak ti, hanem mi is, mondja Pál apostol, a zsidó ember, aki nagyon vallásos ember volt. És ő nemhogy nem számolt az Isten létével, hanem minden erejével azon volt, hogy az Isten törvényéhez igazítsa az ő életét. És mit mond? Azt mondja, hogy egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Tehát hiába voltak ők vallásos emberek, akik komolyan vették az Isten létét, és igyekeztek is az ő akarata szerint élni. Jézus nélkül azt mondja, hogy a testünk kívánsága szerint éltünk, és a haragnak a fiai voltunk. És itt, amikor a test kívánságáról van szó, akkor nem pusztán arról beszél az ige, hogy, hát valaki megéhezik, vagy megszomjazik, vagy van szexuális vágya. Ezek normális keretek közt természetes, normális dolgok, hiszen Isten adja ezeket. Hanem amikor a testről beszél az ige, akkor tulajdonképpen azt mondja el, azt írja le, hogy ott vagyunk mi a magunk bűnös természetével. Az Istentől elszakadt állapotunkkal. Ezt mondja így a Szentírás, hogy test az ember. És ez az, ami ennek a vágyai, az Istentől elszakadt indulataink határoznak meg bennünket, hogyha nem tapasztaltuk meg még Jézus szabadítását. És lehet, hogy ez egy ember életében nem is annyira feltűnő, egy jó vallásos ember éli a maga tisztességes emberi életét, aztán, hogy mi van ott a szívben, vagy mi van ott a belső szobában, azt nem látja a világ, az rejtett a külvilág elől. De az Isten mindezt látja, az Isten tudja, hogy kiben mi rejtezik. És éppen ezért nagy bajban vagyunk mi emberek, mert ahogyan leírja ez az ige is, több fronton támadás alatt vagyunk, hiszen itt élünk ebben a világban, ami tele van kísértéssel, létezik egy nálunk erősebb, hatalmasabb személy, aki azon van, hogy tönkre tegyen bennünket és a rosszra vigyen, és emellett ráadásul mi magunk is vágyódunk ezek a dolgok felé, hiszen bennünk is ott vannak a testies, az Istentől elragaszkodott vágyak. Luther ezt a Nagy Kátében nagyon jól megfogalmazza, hadd olvassak ebből egy részletet, amikor azt magyarázza a mi atyánkból, hogy ne vigy minket kísértésbe. Megkísértés pedig háromféle. A test, a világ és az ördög kísértése. Mert testben élünk, és nyakunkon ül az óember. Az ízeg mozog, és erkölcstelenségre, renyhességre, falánkságra, iszákosságra, fukarságra, álnokságra ingerel naponként. Hogy megcsaljuk fele barátunkat, és túljárjunk az eszén. Szóval minden gonosz vágyakozásra, mely kezdettől fogva hozzánk tapadt, és más emberek társasága példája, hallás-látás által izgat, ami gyakran az ártatlan szívűeket is megsebzi, és lángra lobbantja. Aztán jön a világ, amely sérteget, haragra, türelmetlenségre ingerel, szóval és tettel. Nincs is itt más tehát, mint gyűlölködés, irigykedés, ellenségeskedés, hatalmaskodás, igazságtalanság, hűtlenség, bosszúállás, átkozódás, szidalmazás, emberszólás, büszkélkedés, kevékedés, esztelen cicoma, tömjénezés, dicsvágy és erőszakoskodás. Ahol senki sem akar a legkisebb lenni, de a legnagyobb bámulatot keltő, mind ahány csak van. Ezek mellé sorakozik azután az ördög, és uszít, tüzel minden oldalról. De különösen azzal foglalkozik, ami a lelkiismerethez és a lelki dolgokhoz tartozik. Tudni illik, hogy Istennek úgy igéjét, mint a művét szélnek eresszük és megvessük, hogy a hittől, reménységtől, szeretettől elszakítson, és a tévhitre, hamis vakmerőségre, nyakasságra juttasson, vagy pedig kétségbeesésbe, Isten tagadásba, Isten káromlásba, és számtalan más ocsmány bűnbe sodorjon. Ezek azok a kötelek és hálók, sőt valóságos tüzes nyilak, amelyeket nem a test és a vér, de az ördög lövel legdühöttebben az ember szívében. És hogyha ezt komolyan vesszük, amit itt Luther magyaráz, amit a Szentírás leír, akkor ott van a kérdés, hogy na de hát hogy lehet ebből kijönni? Hogy lehet ebből szabadulni? Emberileg lehetetlen. És itt jön ennek az igének a csodálatos üzene, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Hogyha belátom ezt a helyzetet, hogy ebben vagyok, Isten igéje és szent lelke által, tudomásul veszem, és elfogadom, hogy Istenem, igazad van. Amiben vagyok, az a bűn állapota, mindez azért van, mert tőled elszakadtam. Bocsáss meg nekem ezt és ezt. Bocsáss meg nekem az egész elrontott életemet, és kérlek, Uram, légy az én életemnek az ura, és te vezess engem. Ugye ez az, amit a Szentírás megtérésnek nevez. Ez az, aminek a másik oldala az újonnan születés. Amikor ennek a réginek vége, és valami új jön létre Krisztusban. És erre emlékezteti itt Pál apostol az efezusiakat, hogy emlékezzetek, hogy honnan jöttetek, honnan szabadított meg az Úr. Emlékezzetek, hogy az ő kegyelme nélkül nem maradhatnátok meg egy pillanatra sem. És ezt nagyon jól leírja Jonathan Edwards, a híres amerikai prédikátor, aki az 1700-as években élt, és az amerikai nagy ébredés egyik alakja ő, amikor az egyik gyülekezetben elmondta ezt a prédikációt, amiből most idézni fogok, akkor nagyon sokan hitre jutottak. Megtértek, és egy ébredés indult meg azon a területen is. Az a címe ennek a prédikációjának, hogy bűnösök egy haragvó Isten kezében. És nagyon szemléletesen leírja azt, hogy az Isten haragszik a bűnre, és hogy a bűnnek a következménye a kárhozat, és aztán így ír, hadd idézzek belőle pontosan egy részt. E szörnyű téma használata felébreszthet néhány meg nem tért embert ebben a gyülekezetben. Amit hallottatok, minnyájatok állapotát leírja, akik Krisztuson kívül vagytok. A gyötrelem világa, kénkővel égő tó szélesen terül el alattad. Isten haragjának lángjai fénylenek a borzalmas veremben, te pedig nem tudsz ráállni semmire, nem tudsz belekapaszkodni semmibe. Nincs semmi közötted és a pokol között, csak levegő, és csak Isten ereje és puszta tetszése az, ami fenntart téged. Ennek valószínűleg nem vagy tudatában. Tudod, hogy nem vagy a pokolban, de ebben nem látod Isten kezét. Más dolgokkal törődsz, a jó testi állapotoddal, saját életed gondjaival, és avval, hogyan tehetnéd kellemessé az életedet. De ezek valójában semmit nem érnek. Ha Isten visszavonná a kezét, nem tartanának vissza téged a leeséstől jobban, mint a ritka levegő, ami az ember alatt van. A gonoszságod olyanná tesz téged, mintha nehéz lennél, mint az ólom, és nagy súly, és nyomás húzna a pokol felé. Ha Isten elengedne, azonnal lebuknál, elmerülnél és lesüllyednél a feneketlen mélységbe. Az egészséged, a bölcsességed, a ravasságod és minden igazságod nem tudna jobban fenntartani téged, mint ahogy egy pókháló nem tudja megállítani a zuhanó sziklát. Isten szuverén tetszése nélkül a föld egy pillanatra sem hordozna tovább, mert teher vagy számára. Megdöbbentő, hogy elénk tárja ezt Jonathan Edwards, hogy Isten kegyelme az, ami megtartja az embert. És semmi más nélkülem elkárhoznánk. És kell az ige, kell Isten szent lelke, hogy ezt belássuk, hogy ezt jól lássuk. Hogy milyenek vagyunk mi valójában. Mert anélkül csak hüledezünk, hogy milyen ez a világ, meg a másik ember hogy tehet ilyet, akár még hívőként is, mert megfeledkezünk arról, hogy honnan is vezetett ki bennünket a mi Úrunk. Honnan szabadított meg. És hát persze nem csak ezt a részét kell látnunk, hogy mi kárhozatra méltó bűnösök vagyunk, hanem azt a részét is, hogy kegyelemből van üdvösségünk. És ezt úgy is lehetne mondani, bár ez egy kicsit magyartalan, hogy vagyunk megmentve. Isten az, aki üdvösséget, szabadítást, kiutat adott ebből a kilátástalan helyzetből. És mindezt Isten végezte el Jézusban. Nekünk az a részünk ebben, hogy elfogadjuk. Amit Isten nyújt, azt mi nem utasítjuk el, hanem azt mondjuk, hogy köszönöm, Uram. Én szeretnék ebből élni, veled élni. És Pál itt elkezdi magyarázni, hogy Isten hogyan vitte véghez ezt a szabadítást, és elmondja azt, hogy életre keltett. Ugye eddig arról beszélt, hogy az ember mit csinált. Hogy mit csináltunk. És ennek mi lett az eredménye, milyen állapotban vagyunk, azt mondja, hogy halottak voltatok. És itt azt mondja, hogy életre keltett. Halálból az életre vezetett az Úr. És ezt hogyan tette? Azt mondja, hogy az Isten szeret. Az Isten annyira szeret, hogy nem hagyta az embert ebben az állapotban, bár a haragjára méltó az ember a bűne miatt, és az Isten mégis annyira szereti ezt a nyomorult embert, hogy elküldi a fiát ebbe a világba. És magára veszi ennek a világnak minden nyomorúságát, minden szörnyűségét, minden bűnét, benne a miénket is, és meghalott a kereszten. És meg kell halni a Jézusnak azért, mert mi a bűneink miatt halottak vagyunk. A bűneink miatt halottak voltunk. És hát tudjuk, hogy Jézus nem maradt a halál állapotában, hanem feltámadt, és erről beszél itt Pál, hogy vele együtt életre kelnek azok, akik hisznek ő benne. És nem csak megment bennünket ebből a szörnyű állapotból, a pokoltól, hanem egy normális életet ad. Egy céllal teli életet ad. Arról beszél itt, hogy jó cselekedeteket elkészített az Isten, és azokat adja a mi életünkbe. És aztán a halállal nincs vége ennek az egésznek, hanem ott van a mennyek országa, az örökkévalóság, amelyről azt írja, hogy leültetett bennünket oda. Ahogyan mondjuk a hitvallásban, hogy ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, ugye ezzel egybecseng az, hogy bennünket is oda ültet a mennyek országába. Milyen óriási dolog ez, hogy ezt már itt tudhatjuk a földi életünkben, hogy üdvösségünk van, hogy megmentett bennünket a mi Urunk. És hogy akármi is történik velünk, ha legrosszabb, ugye, hogy ha meghalunk, akkor ott van elkészítve számunkra az üdvösség, a mennyek országa. És ez nem gőgös dolog, hogy ezt mondja az ember, hogy nekem üdvösségem van, hiszen itt az Szentírás mondja. Ha én ezt hittel megragadom, és nem magamnak tulajdonítom ezt az eredményt, hogy na azért van üdvösségem, mert én ezt vagy azt tettem, hanem azért van üdvösségem, mert Jézus ott a kereszten meghalt értem is. És én ezt hiszem, én ezt megragadtam. Akkor ez a kijelentés az enyém. És ez a valóság az enyém, hogy kegyelemből van üdvösségem a hit által. És a nagy kérdés most ezen a vasárnapon az, hogy én ezt hiszem-e. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, sokszor belemerülünk a hétköznapok sodrásába mi is, és észre sem vesszük azt, hogy nem számolunk a Te valóságoddal. Nem számolunk azzal, hogy Te jelen vagy. Nem emlékezünk arra, hogy honnan is szabadítottál meg bennünket, és hogy milyen csodálatos cél felé vezeted a mi életünket. De köszönjük, Urunk, hogy Te újra és újra megállítasz, és a Te igédben emlékeztetsz arra, hogy nélküled, a Te kegyelmed nélkül végünk lenne. Köszönjük ezt az üzenetet, Urunk, hogy kegyelemből van üdvösségünk a hit által. És add, Urunk, hogy ez személyesen igaz lehessen mindnyájunkra. Add, hogy meg tudjuk ragadni ezt hittel, ezt a kijelentést. És add, hogy tudjuk hinni, hogy Te meghaltál értünk is ott a kereszten, és megbocsátottad minden bűnünket. Kérünk, hogy Te vedd át életünk felett az uralmat is, és vezess bennünket. Amen. magas arcát rád, kérjen a kezeidet, az élő Isten felé, áldjon meg téged, sírul az Úr, ragyogtass arcát rád. Szeretném hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Jövő vasárnap a szokott rendben és időben lesz Isten tiszteletünk, és ezzel párhuzamosan gyermekóra. Készüljünk erre az alkalomra, és hívogassunk másokat is, és addig is hétközi alkalmaink lesznek, ugye hétfőn 5 órától asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, és pénteken 5 órától pedig ifjúsági óra lesz. A mai napon ifjúsági offertóriumot tartunk, akinek erre a célra van adománya, a kiáratnál a kosárba helyezheti azt el. És szeretném hirdetni azt is a testvéreknek, hogy konfirmációi csoport indul majd ebben a tanévben. Feltetőleg majd október elején kezdenénk. Kérem, hogyha van olyan 10-12 éves gyermek a közelünkben, aki nyitott lenne erre, vagy még nem nyitott, de beszélnénk erről neki, és bíztatnánk, akkor ezt jelezzük, és jó lenne, hogyha minél hamarabb összeállna a csapat, és októberben akkor kezdhetnénk a 2 éves felkészülést. És kérném is a testvéreket, hogy imádkozzunk ezért, hogy jöjjenek a gyermekek, jöjjenek a fiatalok, és tényleg valódi konfirmációjuk lehessen. Hirdetem, hogy munkás csendes napot tartunk majd szeptember 15-én, 9:30 kezdődik majd ez az alkalom egy áhítattal, és utána pedig itt a templom körüli munkálatokat végezzük. Hirdetném még azt is, hogy jövő hét vasárnap, azaz szeptember 9-én 6 órától lesz Allianz ima alkalom a MET kápolnában. Szeretettel várjuk erre az alkalomra is a testvéreket. És azt is megemlíteném, hogy szeptember 15-ei hétvégén, tehát 14-15-16-án egy ifjúsági találkozót szervezünk itt a gyülekezetben, a kisvárdai, a nyírteleki, görögszállási fiatalokat hívjuk, hogy Bodrog keresztúron együtt lehessünk. Még lehet jelentkezni erre az alkalomra, és kérném a testvéreket, hogy ezt az alkalmat is hordozzuk imádságban. Előttünk vannak ugye a különféle hetek, Biatorbágyon is, bulletinnek a hátsó oldalán láthatjuk, hogy szeptemberben, októberben és novemberben is lesznek női hetek, októberben, novemberben férfi hetek, és szeptemberben házaspáros hét is lesz. És legyen előttünk az országos evangelizáció is, hordozzuk ezt is imádságban, és ezen is gondolkodjunk, hogy kiket lehetne megszólítani, hogy hívhassuk erre az alkalomra, és külön hordozzuk imádságban Györfi Mihályt, ugye a záró Isten tisztelet szolgálatát majd ő végzi ezen az alkalmon. És több testvér ugye feliratkozott valamilyen oknál fogva az imádság listára, legyenek ők is az Úr előtt, amikor imádkozunk. Isten tiszteletünk folytatásaként majd az úrvacsora közösségében lehetünk együtt. Tegyük le az Úr elé a mi terheinket, a mi bűneinket, és halljuk meg az ő hívását, és ragadjuk meg az ő ígéretét, hogy az ő testét és vérét értünk is adta személyesen, és így megtapasztalhatjuk a vele való közösséget és az egymással való közösséget. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve a 318-as számú ének első 2 versszakát énekeljük.
Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, melyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is így küldelek titeket. Akiknek bűneik megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnöteket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a Földön élő egész Anyaszent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Éled a bűnt, te megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága ígédben, amellyel asztalodhoz hívsz és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem ígédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256-os.
Ez Krisztus teste, mely értem is adatot bűneim bocsánatára.
Békesség néktek!
Krisztus Urunk teste és vére, őrizze meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van.
Thank you.
Krisztus Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És köszönjük neked, Urunk, hogy neked terved van a mi életünkkel. Köszönjük, hogy te meg szeretnél szabadítani bennünket, meg szeretnél menteni, és szolgálattal, feladattal látsz el bennünket. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetünket, ahol hallhatjuk a te igédet. Köszönjük, hogy most is összegyülekezhettünk, hogy szólhatott a bizonyságtétel, zenghettek az énekek,
És köszönjük, Urunk, hogy hangzott a Te igéd. És köszönjük, Urunk, az úrvacsorai közösségben is együtt lehettünk. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket a hétköznapokban is. Add, Urunk, hogy lássuk a Te tervedet, a Te akaratodat. Így hozzuk eléd, Urunk, a gyülekezeti alkalmakat. Kérünk a szolgálókért, hogy Te adj nekik világosságot, bölcsességet. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy itt vannak közöttünk most az amerikai testvérek. Kérünk, hogy Te tartsd meg őket, Te őrizd meg őket, és add, Urunk, hogy megtalálhassák a helyüket azokon a helyeken, azokban a gyülekezetekben, ahol most szolgálhatnak. És add, Urunk, hogy Te rád figyelve, Te dicsőségedre tudják végezni munkájukat. Kérünk, hogy Te adj nekik ehhez bölcsességet, Te adj nekik ehhez erőt is. És kérünk, hogy Te vigyázz rájuk. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy rád bízhatjuk a fiataljainkat is. Te látod a terveket, Te látod ezt a ifjúsági találkozó tervét is. Adj ebben is bölcsességet, add, hogy minél többen eljöhessenek. És így hozzuk eléd a konfirmandus jelölteket is, Urunk. Add, hogy legyen bennük vágy, Te ébresz bennük vágyat önmagad felé. És kérlek, hogy hadd alakuljon ki ez a csapat a Te akaratod szerint. És köszönjük, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted az Allianz imaheti alkalmat is. És készülhetünk az Allianz ima hétre. Kérünk, Urunk, hogy Te vezess ebben is bennünket, és hadd tapasztaljuk meg ilyen módon is a testvéri közösséget, és azt, hogy Te meghallgatod a mi imádságainkat. Olyan jó, Urunk, elé tenni mindazt, amit az elmúlt hónapokban is megtapasztalhattunk, a nyárban, a nyári szünetben. Köszönjük neked, Urunk, a táborokat, köszönjük neked azokat az igei alkalmakat, amikor szóltál hozzánk. Elé tesszük, Urunk, mindazt, ami nehézség volt, amire nehéz visszaemlékezni. És köszönöm, Uram, köszönjük, Urunk, hogy mindebben Te tudsz enyhülést adni, és Te tudod a bűneinket megbocsátani, és hogyha azokat megvallottuk már neked, akkor azokra nem tekintesz többé. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhetjük az új erőt, az új tanéphez. Így hozzuk eléd, Urunk, a hitoktatást is. Adj ebben is bölcsességet, szeretetet, türelmet, és add, hogy a gyermekek hozzád közeledhessenek, hogy megismerhessenek téged ezeken az alkalmakon. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy hozzád kiálthattunk, és köszönjük, hogy Te meghallgatod imádságainkat, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.